A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Paragdi bánya katasztrófa már nem csak a sóvidéki településen élőket érinti, hanem mintegy 50 ezer embert. A bányából kiszivárgó sós víz ugyanis bekerült a Koront patakába, onnan a Kisküküllőbe, amely vizének ennek következtében megnőtt a só koncentrációja. Bár Erdőszentgyörgytől a Böződi tó vizével hígítják a Kisküküllő sótartalmát, még így is számos településen nem megfelelő minőségű a vezetékes víz. Erről beszélgetünk a mai medicinában, de arra is kitérünk, hogy megnyitották a Bábes-Bolyai Tudományegyetem orvos és egészségtudományi karát. Témánk? Valóban ökológiai katasztrófa fenyeget? Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Markó Bálint biológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatért felelős rektorhelyettese, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Rektorhelyettes úr, köszönjük, hogy bekapcsolódott a műsorba.
Jó estét kívánok, köszönöm én is a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mit jelent a növényeknek a sós víz, és most gondolok mind a folyóban, a Kisküküllőben megtalálható fajokra, mind azokra a növényekre, amelyeket a folyó vízéből öntöztek.
Ez egy hatalmas stressz. Természetesen vannak olyan növények, amelyek sós közeghez alkalmazkodnak, ilyenek például a tengerparti sósdűnőiken található növények, vagy ilyen sós mocsarakban található növények, de ilyenek vannak egyébként még természetesen akár Erdélyben is, hogyha a szikesek vidékére látogatunk, akár Szék, vagy akár például a Medvetó környékén, akkor itt is láthatunk ilyen növényeket, sőt, igazából hasonló növényeket megfigyeltünk adaptáció, természetesen a Parajd melletti sószorosban is, tehát ott, ahol szintén ilyen sós kicsapások, felszíni sórétegek megfigyeltük, és a víz egyébként is sós. Tehát vannak olyan növényfajok, amelyek képesek ehhez a közeghez alkalmazkodni, ez megvannak a speciális élettani, morfológiai adaptációk, de természetesen ezen növényfajoknak a száma relatíve kicsi, és hát itt elsődlegesen olyan növényfajok érintettek mondjuk egy ilyen só koncentráció, vagy só mennyiség növekedésén, amit ugye tapasztalhatunk, vagy amiről tudunk ugye a koronpatak esetében, amelyek egyáltalán nem alkalmazkodtak ehhez a közeghez. Ez nekik ilyen szempontból ez egy hatalmas élettani stressz, és sok szempontból akár letális is lehet, hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy egy nap jön egy sós vízi áradás, és aztán le is vonul, és minden helyre áll, ami egyébként szintén egy hatalmas sós stresszt jelent számukra, hanem ez egy mondhatni állandósuló állapottá válik, ami azt jelenti, hogy a rögtöni adaptáción túl itt most már kellene egy olyan adaptív, mondjuk azt, hogy csoportnak is megjelennie, ami a hosszú távú fennmaradásukat lehetővé teszi. És ez pedig úgy tűnik, hogy nem hiszem, hogy ez valószínű, hiszen, ahogy mondtam, ezek a növények nem ehhez alkalmazkodtak.
Ez a mostani helyzet a növények termésének akár a minőségét befolyásolhatja, vagy magukat a növényeknek a létezését az adott területen. Tehát most egy konkrét példát véve, a búza minősége lesz rosszabb, vagy egyáltalán nem lesz búza?
Azt gondolnám, hogy ha nyilván ilyen vízzel öntöznének, akkor ez a búzának a pusztulását fogja okozni. A vízben élő növényeknek szintén a pusztulását okozhatja, hogyha hosszabb távon ez fennmarad ez a közeg. És itt nyilván a búza mellett más növényeket is nagyon komoly károk érhetnek, ha ezzel a vízzel öntöznek. De emellett azt is látnunk kell, hogy nyilván, ha hosszabb távon fennmarad ez a erősen sós vízű pataknak a jellege, akkor ez azt jelentheti, hogy nyilván a patakparton, a folyóparton található növényeknél is megmutatkozhatnak idővel károk, hogy most ez milyen időskálán történik, hogy itt napokról, hetekről, hónapokról beszélünk, ez nyilván ez attól is függ, hogy a talaj milyen gyorsan szivárog át a talajba ez a víz, és hogy ezek a növények is milyen típusúak, milyen jellegűek.
Mit értünk hosszabb idő alatt, tehát ez konkrétan kifejezve milyen időtávot jelent? Heteket, hónapokat, napokat?
Szerintem a hatások azok már hetek múltán is megmutatkozhatnak. Nyilván rögtöni hatásokat biológusok, növénybiológusok ki tudnak valószínűleg mutatni akár egy-két óra alatt is, hiszen gyakorlatilag az egy-két órás ilyen sokszerű hatás is megmutatkozhat a növényeknél, de egészen biztos vagyok, hogy az, amit számunkra érzékelhetővé válik, az, amikor látjuk azt, hogy az a növény az elkezd elpusztulni, megváltoznak bizonyos jellegei, az is relatíve gyorsan megmutatkozhat. Talán még helyreállhat, de én azt gondolnám, hogy itt néhány hét hét alatt már lehetnek olyan hatások, amelyek számunkra érzékelhetőké válnak. Ismétlem, hogyha öntöznének is vele, és úgy sejtem, hogy ezt nem teszik, hiszen most már tudják azt, hogy nem szabad, akkor ezt gondolom, hogy nagyobb területen is meg tudna mutatkozni nagyon rövid időn belül, hiszen egy-egy ilyen öntözéses, nagyobb öntözéses kampánynak a hatása az hatalmas területeken meg tudna mutatkozni, ha sós vízzel öntöznék.
Hogyha mégis megtörténik a sós vízzel való öntözés, bár még egyszer ezt nem szabad és nem is ajánlott senki számára, mennyi idő alatt lehet helyrehozni a károkat, milyen időtávról lehet itt beszélni, már ha egyáltalán helyre lehet hozni a károkat?
Én azt hiszem, hogy ezt a kérdést sokan felteszik maguknak. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán erre precedens, amire lehetne ugye hivatkozni. Egyáltalán az, hogy ugye mennyi vízzel öntöznének, milyen hosszú időn keresztül, milyen talajról beszélünk, milyen növényekről beszélünk, milyen lényekről beszélünk, amelyek ott vannak, hiszen nem csak a növényeket érintheti egy ilyen jellegű sok negatíva, hanem akár az egysejtűeket, akár a baktériumokat, gombákat, tehát az élőlények széles spektrumát érintheti nagyon negatívan egy ilyen jellegű beavatkozás. És hát én azt gondolom, hogy a helyre jövetel nyilván az attól függ, hogy maga a stressz az milyen hosszú időn keresztül marad fenn. Ha csak mondjuk egy esetleges balesetszerű öntözésről beszélünk, akkor valószínűleg, hogy ez úgy helyreállhat egészen gyorsan, de ha ez hosszabb távon fennmarad, akkor ennek nagyon csúnya hatása lehet. Nem csak a növényekre, hanem mindenre, ami ott abban a közegben él, abban a talajban, azon a talajfelszínen található, legyenek azok egészen pici, mikroszkopikus méretű élőlények, vagy akár egészen nagyobb élőlények is. Arról se feledkezzünk meg, hogyha ugye például a növények tönkre mennek, ez azt jelenti, hogy nagyon sok élőlénynek tápláléka megy tönkre. Ezek eltűnnek, a rajtuk élőlények tűnhetnek el, tehát ez akár teljes tápláléklánc összeomlást is eredményezhetne, ha ez egy széles, nagy kiterjedésű területet érintene. De ha meg nem öntözünk, mert ezt is fontosnak tartom kihangsúlyozni, akkor is tápláléklánc összeomlást eredményezhet például magában a patakban, magában a folyóban, hiszen itt is élnek halak, itt is élnek gerinctelenek, amelyek egy olyan helyzetben találják magukat, amihez egyáltalán nem alkalmazkodtak. Itt már nem is arról beszélünk, hogy ugye tengeri közeghez kellene alkalmazkodni. Ugye erre azt lehetne mondani, hogy jó, de hát a tengerekben is élnek halak és gerincelnek. Ez igaz, csak hogy ahhoz is külön adaptáció kell, hogy egy ilyen tengeri körülmények között, vagy ha tetszik, akkor édesvízi körülmények között éljenek az élőlények. Itt viszont olyan sósvízről beszélünk, ami messze meghaladja a tengeri, mondjuk azt, hogy standardokat, és ha az élőlények mondjuk édesvízből jövő a tengerhez sem képesek alkalmazkodni, akkor elképzelhetjük, hogy mi történik olyan közegben, ami viszont sokszorosát jelentheti adott esetben, vagy legalábbis magas szintet eredményezhet, ami mondjuk a tengerhez képest. Nyilván meg kell nézni, monitorozni kell, hogyha ez sikerül ezt a szintet leszorítani, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy a hatás drasztikussága mellett valójában egy olyan szintre sikerül leküzdeni, ahol az élőlények egy része valahogy ezt el tudja nem hogy viselni, de meg tudnak esetleg maradni. Halak esetében mondjuk a mellékpatakokból még tudnak visszatelepedni. Gerinctelenek esetében a martban, ha meg tudnak maradni, akkor ez még mindig egy menedéket tud jelenteni. Tehát vannak menedék lehetőségek, nem állítom azt, hogy itt most máról holnapra bekövetkezik egy folyószakasznak a teljes pusztulása, de az biztos, hogyha hosszú távon fennmarad, akkor ez egy problémát jelenthet.
Arra is gondolok, de javítson ki, hogyha tévedek, hogy van egy 25 kilométeres, legalább 25 kilométeres szakasz, ahol nem tudják hígítani a kiskükülőnek a só koncentrációját, mert nincs amivel. Ez ugye Erdőszentgyörgytől a Bözödi tó vízével valamelyest megvan oldva, megtörténik a valamilyen fokú hígítás, és hogy a halak akkor lemenekülhetnek arra a szakaszra, ahol már nem olyan sós a víz. De mi történik azokkal az állatokkal, akik ebből a folyóvízből isznak? Vagy az állatok felmérik, hogy ez számukra nem jó, és nem isznak ebből a vízből?
Én el tudom képzelni, hogy igen, olyan esetben, amikor olyan lényről van szó, amelyik mondjuk megkóstolja a vizet, és mondjuk nem jó neki, akkor azt kikerüli, keres alternatív forrás, hogyha talál alternatív forrás. Ami felmerülhet az, hogy mi történik mondjuk azokkal a lényekkel, amelyeknek viszont, mint például a kétéltűek, vagy vízi hüllők, amelyeknek viszont nagyon nem áll rendelkezésre nagyon sok alternatíva, és ott viszont ugye a károk azok nagyok lehetnek. Tehát itt tényleg azok kitettek mondjuk egy nagyobb fokú sókoncentrációval rendelkező víznek. Nyilván nem tud tudnám megmondani, hogy ugye a sónak is az eloszlása a víztestben milyen, mennyire homogén, mennyire ugyanarról a só koncentráció beszélünk, mondjuk a felszínen vagy a mélyben, tehát hogy lehetséges, hogy az eloszlása sem olyan homogén mindenhol, ahogy azt gondolnánk, de itt gyakorlatilag hidrológusok, geológusok kellene megvizsgálják azt, hogy igazából hogyan viselkedik a víz ilyen szempontból, és nyilván nem utolsó sorban az, hogy konkrétan honnan van ennek a sós víznek, hol van a befolyása, ez azt hiszem egyik a legfontosabb kérdéseknek.
Mekkora kockázatot jelent az, és tudom, hogy ez sokkal inkább a geológiához, mint sem a biológiához kapcsolódik, hogy ez a sós víz, magasabb sókoncentrációjú víz beszivárog a kutakba, amelyek jelenállás szerint a legutolsó hivatalos számok szerint még nem sósak. Az ezekben található víz még nem sós.
Azt hiszem, hogy azért ehhez elég hosszú idő kell, ameddig a talajvíznek arra szintjére leszivárog ott van. Ugye nem hiszem, hogy ez most olyan nagyon rövid időn belül bekövetkezik, de nyilván ehhez megint csak talajtanosok, geológusok kellenek, akik ismerik annak a talajnak a szerkezetét, a talajvíznek a szintjét, egyáltalán az, hogy ugye valóban mennyire van összeköttetés a különböző folyóvizek, patakok és mondjuk a talajvíz között. Hát úgy gondolom én is, hogy így most külsősként valószínűleg azért hosszabb idő kell, hogy a kutakba is bekerüljön. Tehát magyarán, hogy a talajvízben is megjelenjen, vagy az alsóbb rétegekben.
Dr. Markó Bálint biológussal, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem a magyar tagozatért felelős rektor helyettesével beszélgetünk a mai medicinában, a témánk pedig a parajdi katasztrófa és ennek következtében kialakuló helyzet, hiszen több folyóvíz, patak és folyóvízben megnőtt a só koncentrációja. Beszélgessünk arról is, hogy miért nem alkalmas emberi fogyasztásra a sós, sósabb víz, illetve milyen egészségügyi következményei lehetnek annak, hogyha valaki ezt fogyasztja. Nyilván ez tiltva van.
Egészen biztos, hogy nem lesznek jó következményei, hogy a sós vizet inni nem igazán egy jó dolog, gyakorlatilag az sokféle negatív hatással van. Most itt beszéltünk arról, hogy van egy nyilván egy az emésztőrendszerre nagyon negatív hatással van a sós vízfogyasztásnak, hiszen gyakorlatilag egy koncentrált oldatot viszünk be, ami nem úgy viselkedik, mint az az ivóvíz, amit mi bevinnénk, interferálhat enzimrendszerekkel, tehát egy csomó olyan probléma merülhet fel, ami ugye nem egy hétköznapi állapotot eredményez, nem egy olyan állapotot, ami a tegnap is előfordult velem, tudom, hogy hogyan kezeljen. Nyilván nem hiszem azt, hogy itt most olyan sós vízfogyasztásról van szó, ahol valaki egyből rájön, hogy akkor fú, ez most egy nagyon sós állapot, de ettől függetlenül az, ami megjelenik, még akkor is, hogyha változó koncentrációban, ugye beszélünk egy mégiscsak nagyobb szakaszról, ahol kilométereken keresztül áramlik ez a víz, és még vannak esetleg beömlő oldalágakon, ezt esetleg hígító kisebb-nagyobb patakok ere, de az biztos, hogy fiziológiailag ez egy szintén egy stressz az embernek, vagy az állati szervezetnek, és amíg mondjuk ideig, óráig elbírunk vele, ez szerintem egészen rövid távon komoly gondokat okozhat.
Mennyit segít az a természetnek, mennyit segít az az embereknek, hogy ahogy már a műsor folyamán említettük, hogy Erdőszentgyörgytől hígítják a kisküküllő vizét a böződító vizével?
Én úgy gondolom, hogy sokat segít nyilván, mert ugye a só koncentrációt leviszi, tehát a vízben található só mennyiség az jobban eloszlik, de nyilván itt egy nagyobb vízmennyiségről is van szó, tehát itt a vízügynek egészen biztosan azt is mérlegelnie kell, hogy egyáltalán mennyi vizet engedhet be. Segít rajta, az biztos. Ideig, óráig, hosszú távon a legnagyobb segítség az az lenne, hogy ezt a forrást, ahol beömlik ez a sós víz, ezt megtalálni és ezt kiiktatni.
Mennyire tud elveszni a só koncentráció később a marosban, hiszen a kisküküllő az odafolyik be, illetve kell-e tartani attól, hogy a jelenleginél még nagyobb károkat okoz a természetben a parajdi sóbánya katasztrófája, kell-e tartani ökológiai katasztrófától?
Most a maros előtt azért még ugyan nagy küküllővel is egyesül a kis küküllő. Van nagyon sok egyéb patak, ami ugye befolyik még a két küküllőbe, tehát hogy azért elég rendesen oldódik. Úgy gondolnám, hogy mire a maroshoz ér már, ez egy sokkal oldottabb állapot, valószínűleg detektálható mennyiségben van jelen, de én elképzelhetőnek tartom, hogy az már nem egy problémás állapot, tehát nem beszélhetünk olyan jellegű koncentrációról, ami veszélyes lenne. Mégiscsak a maros maga is egy elég nagy mennyiségű vizet jelent. Én úgy gondolom, hogy van egy szakasz, ahol előfordulhat, ez a legfelső szakasz, hát ahol a legmagasabb a sókoncentráció, ott előfordulhat valóban olyan jellegű, hogy említettem, ökológiai katasztrófa, hogy kialakulhatnak olyan zónák, ahol nagyon szegényes az élővilág, hogyha hosszabb távon fennmarad ez a bizonyos állapot, és ebbe a szegényes élővilágba az is beletartozik. Természetesen gerincesekből kevés van, ha egyáltalán van, és esetleg a parton megjelenhetnek olyan hatások, amelyek jelzik azt, hogy ez a víz ez nem megfelelő a parton talált található élőlényeknek sem. Tehát én ezt inkább így tudnám elképzelni, de hogy ennek a, mondjuk az, hogy a mérete, tehát például nagyon egyszerűen hány kilométerről beszélünk, ezt nem tudnám megbecsülni, ehhez azt kell látni, hogy valóban a sókoncentráció az hogyan esik a folyón lefele. Vannak-e benne töréspontok, vagy pedig egyértelműen melyik az a szakasz, ahol olyan szintet ér el a sómennyiség, ami már az élőlények szempontjából valóban nagyon problémás.
Még egy kérdés ehhez a témához. Mit jelenthet mindent egy kalap alá véve növényeket, állatokat, embereket a nyár? A nyár, amikor azt tapasztaljuk, hogy a folyók, a különböző patakok vize is csökken a meleg hatására.
Igen, természetesen ez is problémás lehet, hiszen ha ugyanakkor meg a sósvíz kijönlő sós mennyisége nem csökken annyira, akkor nyilván ez jelenthet akár valamiféle koncentrációváltozás, sókicsapások jelenhetnek meg, tehát sok olyan jelenség párosulhat, önmagában a szárazság is lehet egy stressz, ami hogyha párosul a sós stresszel, akkor nyilván ez egy halmozottan rossz állapotot jelenthet, különösen akkor, hogyha tényleg valóban mondjuk egy nagyon száraz nyár áll be, ha nem lesz annyira száraz a nyár, akkor nyilván ezek mérséklődhetnek. Én nagyon remélem azért, hogy addig sikerül azonosítani, hogy hol van ez a befolyás, és hogy ezt valahogy megoldani, és akkor inkább arról fogunk beszélni. Volt egy időszak, amikor végül is elkerülhetetlenül problémás lett ugye a vize a kisküküllőnek, de sikerült ezt kiiktatni, és akkor én nagyon remélem, hogy eljutunk arra a szintre, amikor arról tudunk beszélni, hogy volt egy rövid távú stressz, aminek volt egy negatív hatása, de helyre tudott állni a természet. Tehát azért bízom abba, hogy azért nem lesz ez egy olyan hosszú periódus, hogy a természet ne tudna helyreállni, még akkor is, hogyha nyilván negatív hatásokról tudunk beszélni.
Bízunk abban, hogy ez megtörténik, ugye látjuk, hogy nemzetközi szakemberek is dolgoznak jelenleg Parajdon, különféle módszerekkel próbálják megállapítani, hogy hol távozik a bányából a sós víz. Dr. Markó Bálint biológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatért felelős rektorhelyettese a mai medicina vendége, és az elmúlt percekben a parajdi sóbányát ért katasztrófa ökológiai hatásairól beszélgettünk, most pedig, ahogy a műsor elején ígértem, áttérünk arra, hogy megnyitották a Bábes-Bolyai Tudományegyetem orvos és egészségtudományi karát. Rektorhelyettes úr, hogyan kell elképzelni a képzést, ami itt fog történni?
Ez egy olyan kar, ugye, ami a maga természetes, mondjuk az, hogy módján jelent meg tulajdonképpen a kínálatunkban, hiszen a Bábes-Bolyai Tudományegyetem keretében több olyan kutatócsoport is működik, amely egészségtudományi, orvostudományi irányultsággal rendelkezik a rákutatástól egészen a különböző típusú egyéb gyógyszeriparban használatos kutatásokról lehet eszélni, vagy akár a klinikai pszichológiától, akár a közegészségügyi területekig, és emellett pedig maga az egyetem is rendelkezett többek között ennek következtében és számos olyan szakkal eddig is, amelyeknek komoly klinikai, orvostudományi, egészségtudományi felhasználása volt, van. Így ahogy említettem már például a klinikai pszichológia, de ott van az orvosbiológia, románul, magyarul, orvosi kémia, orvosi fizika, orvosi mérnöki, sőt ugye tavaly indítottunk egy egészségügyi közgazdaságtan, angol nyelvű magiszteri szakot is. Tehát számos olyan elem már megvolt az egyetemen, ami például azt eredményezte, hogy a nemzetközi rangsorokban az orvostudományi területen is megjelent az egyetem első helyen, hiszen mégsem volt ez még annyira formalizált az egyetemen belül, hanem mi harmadik, negyedik helyen, de ott voltunk az országos rangsorban az orvostudományi területen is. És ilyen formában ez egy természetes állapot volt, hogy valahogy egy olyan keretet kell kialakítani, amely most már egy formális keret, tehát magyarán ez egy kar, aminek keretében akkor tulajdonképpen fejlesztésnek, fejlődésnek lehet indítani, rávetni ezt a területet is, és ez a kar ugye ez meglett, ennek volt úgymond a hivatalos megnyitója május végén, és ennek a karnak a keretében most olyan szakok vannak jelen pillanatban, amelyek, ahogy már említettem, mind orvos, illetve egészségtudományi vonatkozással rendelkeznek, illetve olyan szakokat fogunk indítani a közeljövőben, amelyek az orvostudományi doméniumban helyezkednek majd el.
Nem fog konkurenciát jelenteni ez a kar, akár a Marosvásárhelyi Magyar Orvosképzésnek, egészség szakterületképzésnek?
Nem. A magyar területen egyértelműen úgy képzeltük el, hogy nem próbálkozunk, és nem is akarom mi konkurenciát jelenteni, tehát itt rögtön le is szögezném, hogy nem az általános orvosiban gondolkodunk, például vagy fogorvosiban, vagy gyógyszerészeti képzésben, hanem olyan jellegű képzésekben magyar nyelven, amelyek hiánypótlóak lehetnek, és amelyek nincsenek meg magyarul más kínálatban, tehát nem akarunk semmilyen módon mi konkurenciát jelenteni és szőnyeget kirántani a magyar nyelvű képzései alól, mi is abban vagyunk érdekeltek. módján zajló magyar nyelvű képzések megerősödjenek, és továbbra is jó színvonalon tudjanak működni. Román nyelvű szakok esetében nem tudom azt állítani, hogy nem lesz olyan szak, ami esetleg nyilván más orvostudományi egyetemen nincsen meg, de nem az a célunk, hogy mi egyfajta konkurenciális állapotot teremtsünk. Úgy gondolom, hogy egy széles, nevezett komprehenszív tudományegyetemnek a kínálatában jogosan megjelenhetnek orvostudományi jellegű képzések. Gondoljunk csak egy kicsikét az érem másik oldalára. A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem néhány évvel ezelőtt Petru Majorral egyesülve gyakorlatilag mérnöki szakokat, történelmet, és még lehetne sorolni hány más informatikát, hány más szakterületen indít szakokat. Valójában ő is már egy komprehenzív egyetem, nem egy orvosi egyetem, még akkor is, hogyha nevében ez szerepel. És van sok más hasonló egyetem Romániában is. Szebeni Egyetem, a Nagyváradi Egyetem, Konstancai Galaci, még sorolhatnám, nagyon sok olyan egyetem van, amely szintén többek között orvostudományi területen is rendelkezik képzéssel, amellett, hogy a közgazdaságtudományi területen is vannak képzései. Tehát ez egy természetes fejlődési folyamat. Én úgy gondolom, hogy a BBTE is erre az útra lépett, helyesen tette, és igazából azt a dinamikát, amit a BBTE az elmúlt 10 évben mutatott, azt szeretnénk tartani az orvostudományi képzések területén is. Egyfajta újfajta szemléletet akarunk érvényesíteni, sokkal integráltabb jelleget felmutatni, ahol a különböző területek együtt dolgoznak az orvos és egészségtudományok területén.
Ugye május 29-én nyitották meg a kart, és ezt a pillanatot Daniel Dávid oktatási miniszter, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem korábbi rektora történelmi pillanatnak nevezte. Hogyan látja ön ennek a karnak a megnyitását, illetve tudom, hogy most előre tekintünk a jövőben, talán egy kicsit túlságosan is, mikorra tervezik a további bővítést a karon belül?
Már ősztől elképzelhető, hogy lesz egy-két olyan szak, ami nem feltétlenül alapképzéses szakokra gondolok, hanem egyéb típusú képzésekre, amelyek megjelennek az új kar kínálatában, új kínálati elemként, de jövő tanévtől, tehát egész pontosan 2026-os, 27-es tanévtől egészen biztosan rendelkezni fogunk olyan képzésekkel, új képzésekkel, amelyek kiegészítik a jelenleg is rendelkezésre álló klinikai orvosi jellegű képzéseinket ismét. Ezek az új képzések, ezek immár orvostudományi területen lesznek.
Milyen kutatási projekteket terveznek akkor az új kar keretében a képzés mellett, vagy a képzést kiegészítendő?
Már vannak jelenleg is, hiszen például az egyetemünk, az Eutópia Egyetemi Szövetség, Európai Egyetemi Szövetség keretében egyetemünk vezeti az Eutópia Health Horizon projektet, aminek elsőlegesen az a célja, hogy olyan kompetenciákkal ruházza fel magát az intézményeket, illetve az oktatókat, kutatókat, amelyek lehetővé teszik, hogy európai szintéren sokkal hatékonyabban, dinamikusabban együttműködve tudjanak kutatni az egészségtudományok, orvostudományok területén, de emellett számos egyéb projektünk van a különböző kutatócsoportoknak, amely ezt lehetővé teszi egyébként is, tehát magyarán nem kell új dolgokban gondolkodnunk, hanem a már létezőket kell tovább vinnünk, és hát persze emellett vannak olyan platformjaink, mint például az Inspire platform, ahol nagyon fejlett MRI, mágneses rezonancia infrastruktúrával rendelkezünk, amely közel-távol nincs környékünkön, és most nem Kolozsvárra gondolok, vagy Erdélyre, vagy Romániára, hanem bizonyít akár Közép-Kelet-Európára is, tehát teljesen egyedi infrastruktúrával rendelkezünk, ami például az agykutatás terén nagyon komoly előnyt jelent.
A Bábes-Bolyai Tudományegyetem 23. karával hogyan látja akkor a jövőben a magyar orvos és egészségtudományi képzést Erdélyben?
Én úgy gondolom, hogy sikerül egy olyan kiegészítő elemet hoznunk a felsőoktatásban, akár magyar területen is, ami növeli a magyar felsőoktatásnak, mondjuk azt, hogy a lehetőség terét, újabb lehetőségeket biztosít a diákjainknak, ahogy említettem, nem célunk nekünk az, hogy versenyre kerüljünk másokkal, hanem az a célunk, hogy az, ami van amúgy is az egyetemi keretek között, azt meg tudjuk mutatni, és egyfajta oktatási szemléletként meg tudjuk szervezni, és a diákok elé tudjuk tárni.
Legyen akkor ez az árszó, dr. Markó Bálint biológus, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem a magyar tagozatért felelős rektorhelyettese. Köszönöm, hogy itt volt a Medicinában és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék. Az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra.